Májusban a Mária Rádió témája az életvédelem. Ennek kapcsán beszélgetést hallhatnak a túlnépesedés és az életvédelem kapcsolatáról Ürge Forzász Diana klímakutatóval, a Közép-Európai Egyetem professzorával, aki egyben az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke. A beszélgetést Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke készítette.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Én Farkas István vagyok, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke. Vendégem ezen a mai beszélgetésben Ürge Forzász Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora és az éghajlatváltozásnak, a globális éghajlatváltozás egyik kiemelkedő szakértője, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testülete egyik munkacsoportjának a vezetésében is részt vesz, sőt a hazai ilyen tudományos testületnek a megszervezését is ő vállalta. Köszöntöm professzor asszonyt!
Köszönöm meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
A mai témánk az ökológiai lábnyom, a fogyasztás kérdésköre, a föld túlterheltsége és a globális népesség növekedésnek a kapcsolata. Hogyan hat a globális népesség növekedés arra, hogy túlterheljük a földet? Erről fogunk beszélgetni most Ürge Forzász Dianával, de első kérdésem az, hogy mi is ez az ökológiai lábnyom? Mekkora a föld ökológiai lábnyoma jelenleg? Hogyan számolják ki ezt a tényezőt?
Igen, az ökológiai lábnyommal próbáljuk illusztrálni azt, hogy mennyire használjuk föl a Földnek az erőforrásait olyan szempontból, hogy maradjon a következő generációk számára is. Hiszen azért bizonyos erőforrások folyamatosan újra termelődnek, viszont vannak olyan erőforrások, amik már soha nem fognak újra termelődni, hanem kaptunk egy adagot a Jóistentől, és azt okosan kell használnunk, mert az hogyha elhasználjuk, akkor elfogy. Az ökológiai az egy fajta olyan indikátor, ami próbálja ezeket, ezt a felhasználásunkat, a természeti erőforrásokkal kapcsolatos életmódunkat számszerűsíteni. Azért ezt úgy kell kezelni, hogy ez csak egy indikátor, hiszen a módszertan az, hogy a legtöbbféle tevékenységünket megpróbálja átfordítani, például megújuló energia vagy fa termelés, tehát egy földterület indikátorba, és akkor ezzel megmondja, hogy ha azt olyan módon csinálnánk, például mondjuk az energiatermelést, ami mondjuk például erdő felhasználaton keresztül, vagy biomasz használaton keresztül, akkor mennyi földterület kellene ahhoz, hogy ezt fenntarthatóan csináljuk. Azért ezzel a módszertannal nyilván vannak kérdések, de nem azért vannak kérdések, mert ez rossz, hanem azért, mert bármilyen ilyen módszer, amivel egy számot akarunk rátenni valamire, annak mindig lesznek korlátai. Nagyon fontos mérőszám ugyanakkor, mert az azt mutatja meg, hogy ahhoz, hogy a mostani életstílusunkat megújuló energiával, meg általában megújuló erőforrásokkal ellássuk, ahhoz a föld jelenlegi földfelszínének 2,5-szeresényi területre lenne szükség. Tehát jóval, ez azt mutatja, hogy jóval túlhasználjuk a természeti erőforrásokat jelen pillanatban.
Ez globálisan igaz, vagy Magyarországra ez a túlterhelés?
Ez egy globális mérőszám. Magyarországon egy kicsit jobb ez a faktor, mint 2,5-szeres. Talán István, te ezt jobban tudod, elnézést, nem tudom, hogy remélem tegeződhetünk. Nem emlékszem a pontos számra Magyarországon. Nyilván ez jobb Magyarországon, mint a globális átlag. Ennek ellenére hát ez egy nagyon fontos vészharang, és mondom, itt azért nem a precíz számot kell nézni, hiszen ha máshogy számítjuk ki, akkor sokkal rosszabb értékeket kapunk, hiszen például azt, hogy az éghajlatváltozásra milyen hatása vagyunk, az jóval rosszabb, mint csak 2,5 földnyi elhasználás, hiszen nagyon pillanatok alatt nagy válságba fogjuk sodorni a földet, hát nem is a földet, az emberiséget, magunkat nagy válságba fogjuk sodorni, tehát itt mondom, ezt inkább egy ilyen jelképes számnak kell venni, hogy bizony, amennyiben nem változtatunk az életmódunkon, a fogyasztásos szokásainkon, hogy mit, hogy csinálunk, akkor a gyerekeinknek, unokáinknak már messze nem lesz lehetősége ugyanezt az életstílust élni, mint amit nekünk.
Szóval ez azt jelenti, mintha a spájzból pakolnánk ki az ételt, egyre jobban fogy, és egyelőre még nem érezzük, hogy ez el fog fogyni, de amikor majd eljutunk addig, hogy az utolsó paradicsomos is kivesszük a spájzból, akkor bizony rosszul fogunk járni. Ugye ezt értékelhetjük így is.
Pontosan így kell értékelni, és hogy mennyivel kellene máshogy csinálnunk. Csak hát ebben még mindig most nagyon jó, hogy ezt a paradicsom példát hoztad, köszönöm, és nagyon fontos, mert ugye azzal viszont azt is illusztráljuk, hogy például ilyen dolgok ebben nincsenek is benne, hogy a talajok kizsigerelése, mert ezt nem lehet föld területben mérni, de hát sajnos ugye már ilyen környezeti problémáink is vannak az életmódunk, hogy ahogy most megtermeljük azt a paradicsomot, meg nem csak a paradicsot, által minden, azzal tönkretesszük a talajainkat, és egy-két generáción belül, vagy sok helyen már sokkal hamarabb bennél, nem fogjuk tudni, hogy azok a talajokat használni élelmiszertermelésre. De ez csak egy példa. Tehát összességében az üzenet az, hogy amelyben sürgősen nem változtatunk a fogyasztási szokásainkon és termelési módszereinken, akkor bizony üres lesz a kamra, és amúgy is be fog penészedni a kamra, vagy lerohad a kamra, és nem is tudunk bemenni abba a kamrába, tehát nagyon sok probléma lesz ezzel az egész kamra dologgal.
Hát és mi okozza ezt a túllépést? Egyes kutatók szerint, sőt híres emberek szerint is a világ népességének a növekedése egy olyan faktor, ami nagyon nagy problémát okoz. David Attenborough is kitért erre, vagy pedig Jane Goodall. Ugye 8 milliárdhoz közelít a világ népessége. Jane Goodall egyik interjújában azt mondta, hogy ez körülbelül 500 millió embert bír el a Föld, ami egy nagyon nagy különbség, ezzel tizedénél is kisebb. Hogy állunk akkor így a népesség robbanással, és hát az ökológiai lábnyom a Föld túlterhelésével?
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Azt kell látni, hogy a környezettudományban egy olyan egyenlőséget használunk a környezeti hatásoknak a megsatszolására, meg becslésére, ami úgy szól, hogy a népességet összeszorozzuk az egyfőre eső fogyasztással, és ezt még megszorozzuk egy ilyen technológiai faktorral, hogy mennyire nyilván milyen tiszta technológiákat használunk, mennyire környezetbarát technológiákat használunk. Tehát ebből látszik, hogy az összkörnyezeti hatásunk, a környezeti lábnyomunk, az ökológiai lábnyomunk például, amiről eddig beszéltünk, az ennek a három dolognak a szorzata. És a népesség ebből csak az egyik. És ha azt megnézzük, hogy az elmúlt évtizedek során, aminek során az ökológiai lábnyomunk bizony nagyon jelentősen megnőtt, ebben az össz szorzatban ugyan a népesség is nőtt, de ennél jóval többet nőtt az egyfőre eső fogyasztásunk. Tehát az összlábnyomunkat jóval jelentősebben befolyásolta a fogyasztás növekedése, és nem a népesség növekedésbe eredő fogyasztás növekedése, hanem a fogyasztásunk növekedése, mint a népesség. A másik, hogy eleve ez egy nagyon nehéz koncepció, hogy mi az, hogy mert nagyon sokan nem is csak így mondták, nagyon udvariasan fogalmaztál, de sokan egyenesen a túl népesedésről beszélnek, és a túl népesedésben már van egy ilyen value judgment, egy ilyen értékítélet, hogy már itt túl. Na de mihez képes túl? Ki mondja meg? Kinek van joga megmondani, hogy mi az, ami az ideális? A Jane Goodall, és azért szeretném felhívni, mint Jane Goodall, mint David Attenborough, nagyon, nagyon jó szándékú emberek, de azért ők az Egyesült Királyságban élnek, egy nagyon gazdag, nagyon luxus életmódot folytatnak, és természetesen, ha mindenki azon az életmódon szeretne élni, és nyilván mindenki szeretne azon az életmódon élni, akkor nem férne bele több a földre, valószínűleg még 500 millió sem férne bele, hanem lehet, hogy még annál is jóval kevesebben férnének a földre olyan szempontból, hogy nem tudnak föl többet eltartani hosszú távon. Viszont hát ez a kérdés, hogy most nekünk van, vagy akik élünk, azoknak van jogunk sokkal nagyobb fogyasztásra, vagy azoknak a megszületendő embereknek van joguk az életre jövésre. Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma, illetve szerintem nem nehéz dilemma, mert én azt gondolom, hogy azt gondolom, az élethez több jogunk van, és a családoknak több joguk van a fertilitásuk, tehát a gyerekvállalás és a családi élethez, mint egy szűk elitnek a nagyon magas fogyasztás.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Föld túlterhelése attól is függ, hogy mennyit fogyasztunk egyénileg. Egy fejlett országban élő angol, ahogy említetted, túl sokat fogyaszt, míg egy afrikai, gondolom, sokkal kevesebbet. Én olvastam egy tanulmányt, amit az Oxfam nemzetközi szervezet tett közzé, amely arról szól, hogy a különböző országokban élő, különböző jövedelem csoportokban élő emberek mennyi széndioxidot bocsájtanak ki a tevékenységükkel. Azt hiszem ismered ezt, mert ezt tőled is hallottam. Erről mondjál már egy pár szót erről az összehasonlításról.
Igen, tehát ez nagyon ijesztő módon hívja fel a figyelmet pontosan erre az igazságtalanságra, hogy igazából a környezeti hatásoknak, az ökológiai lábnyomunknak mennyire egyenlőtlen az elosztása, mennyire egy nagyon vékony csoport felelős a legnagyobb részért. Tehát ha például ugye ezt az üvegházhatású gázok kibocsátását nézzük, mint indikátort, mint egy mérőszámot arra, hogy ki mennyire szennyezi, vagy mennyire használja túl a föld készleteit, akkor azt látjuk, hogy az egész a föld népességének fele csupán kétszer annyit bocsát ki, mint a föld egy leggazdagabb egy ezrede. Tehát egy ezred, tehát ezerből egy, mondjuk az 500-al, az ezerből az 500-al szemben. Tehát rettenetesen nagy ez az igazságtalanság, és, vagy hát ez a rés. Vagy ha a leggazdagabb 10%-ot nézzük, és ezt azért mondom, mert ebben már a leggazdagabb 10%-ban azért Magyarországból is nagyon sokan benne vagyunk, gondolom valószínűleg a hallgatóknak egy, ha nem is azt mondja, egyáltalán nem mindenki, de egy jelentős része azért valószínűleg benne van, akkor ez a 10% felelős a kibocsátásunknak körülbelül feléért. És azt is nézzük meg, hogyha csupán ez a 10% semmi más nem, senki semmi más nem csinálna, csak ez a 10%, ez annyira csökkenteni le csak a kibocsátásait, mint az EU-s átlag, akkor már az egész föld kibocsátása egyharmaddal csökkenne. Tehát majdnem elérnénk mondjuk ezt egy 2030-ra ideális célt, és ezzel senki más semmit nem kellett csinálni, csak a leggazdagabb 10%. Tehát emiatt fontos látni, hogy igenis a gazdagoknak sokkal nagyobb a felelősségük és a lehetőségük is. Én szeretem nem csak a felelősséget hangsúlyozni, hiszen mindenki ide jutott mindenféle bűn nélkül, viszont ez egy hatalmas lehetőség, hogy azok, akik egy kicsit jobb módban élünk, nekünk van módunk nagyon sokat tenni ennek az egész problémának a megoldásáért. És ebből is lehet látni, hogy azok, akik gazdagabbak, akik nem, viszont nem akarnak tenni ezzel a kapcsolatban, azok szeretik inkább azt mondani, hogy hát itt az a legnagyobb probléma, hogy túlnépesedés van, nem kínálnak a sok, hát ezt nem teszik hozzá, de ebből következik, hogy nem kínálnak a sok új embernek megszületni, akik itt vagyunk, azok mi hadd éljünk jóval luxusabb életmódon, vagy legalábbis olyan luxusan, amit mondjuk azok, akik ezeket mondják. Tehát, hogy a luxushoz való jogunk az nagyobb, mint az élethez való jogunk. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Egyrészt nem értek egyet, másrészt értelmetlen is. Tehát a népességet befolyásolni látjuk, hogy nem nagyon megy. Tehát nem tudjuk, és nem is nagyon biztos, hogy kell így fölülről befolyásolni, hiszen azt látjuk eleve, hogy a népesség az nagyon szépen beáll egy idő után, hiszen azokban az országokban, ahol már jólét van, ott nem probléma a népesség növekedés, sőt, mint tudjuk, mind Magyarországon, mind Nyugat-Európában, inkább népesség csökkenés van, inkább a kevesebb gyerekszám a probléma, és ez ugye nagy probléma, mert nem tudjuk a társadalmat fenntartani, és ugye Nyugat-Európában sokszor pontosan az idegenek behívásával próbálják kompenzálni azt, hogy nincsen elég munkaerő, nincsen elég produktív korú ember. Viszont, és a népesség azokon a területeken nő, ahol a gyerek még az erő, a nyugdíjbiztosítás, a munkaerő, a háznál a kéz, a tűzifa hordozó, a víz csatorna hálózat, mert a gyerek megy el és hordozza a vizet, és egész nap esetleg gyalogol azért, hogy hazahozza napi megfelelő mennyiségű vizet. De ahogy egy kicsit kiemeljük ezeket a rétegeket a szegénységből, esetleg városiasodnak, maguktól jelentősen lecsükken a népességszám. Tehát például Kínában nem az egy gyerek politika miatt csökkent le a népesség növekedés, hanem amiatt, hogy Kína elkezdett gazdag lenni, nagy lett a városiasodás, és most már az a problémája Kínának is, hogy kevés a gyerek. Tehát én azt gondolom, hogy semmiképpen nem a népességhez kellene hozzányúlni, hanem mindenképpen szembe kellene néznünk azzal, hogy bizony a mi habzsolásunk, a mi nagyravágyásunk, a mi fogyasztási és virági javaknak a túl habzsolása az, ami behoz minket legfőképpen ebbe az ökológiai krízisben, amiben vagyunk.
És a fejlett országok üvegházhatású gázkibocsátásának mik a legfőbb tényezői? Mi ez a túlhasználatnak? Mik a legfőbb tényezői?
A legfőbb tényezője azért mindenképpen az épületekkel kapcsolatos, tehát az épületek fűtése, hűtése, ezt szerencsére viszonylag jól meg tudjuk oldani már. Ezen kívül a közlekedés az, ami nagyon nagy mértékben bocsát ki még üvegházhatású gázokat, főleg ugye az autós közlekedés, tehát itt a megoldás az a tömegközlekedés való áttérés, a nem motoros közlekedés, tehát például a bicikli, roller, stb., valamint jobb várostervezés, hogy ne, és digitális megoldások, hogy ne is kelljen annyit közlekedni, ha nem feltétlen akarunk. És a harmadik pedig általában az ipari termelés, és ezzel kapcsolatban a fogyasztásunk, tehát a cikkfogyasztásunk, az építkezésünk, és így tovább. Tehát összességében ezt így mondanám le. Persze úgy is lehet nézni, attól függ, hogy melyik oldaláról nézzük az élményt, úgy is lehet nézni, hogy az energiafogyasztásunk a legnagyobb probléma. Tehát mindig, amikor fosszilis tüzelőanyagot égetünk, vagyis olajat, szenet és földgázt, ez okozza az éghajlatváltozást, viszont ezt általában az emberek, amikor felkapcsolják a villanyt, vagy beülnek a buszba, akkor nem annyira látják ezt az összefüggést, tehát jobban szeretek arról beszélni, hogy azt, inkább azt értsük meg, hogy milyen tevékenységeink azok, amik a legjobban melegítik az éghajlatot végül is.
Szóval akkor én is tudok tenni itt Magyarországon az éghajlatváltozás ellen ezekkel dolgokkal, kevesebbet közlekedek, meg inkább tömegközlekedéssel megyek, vagy pedig szigetelem a házamat, hogy kevesebb energiát fogyasszak, és akkor, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy nem lehet az a célom, hogy kevesebb gyerekem legyen, mert eznek nincsen közvetlen kapcsolata az éghajlatváltozáshoz.
Hát olyan mértékben sincsen, tehát ha konkrétan mondjuk egy családnál nézzük a családtervezést, az azért csacsiság, amikor azt mondják, hogy hát azzal teszel felelősen a környezetért, ha egyel kevesebb gyereket válasz. Voltak szakemberek, nekem is vannak svéd és egyéb nagyon gazdag országból származó szakember kollégáim, akik régebben még sokat publikáltak erről, és mondták. De ez azért csacsiság, hiszen azért az ökológiai lábnyomunk nagyon nagy részben az elköltött keresetünktől függ. Na most amennyit keresünk, annyit költünk el. Akár egy gyerekünk van, akár 7 gyermekünk van, akár nincs gyermekünk. Viszont, ha mondjuk 1 gyermekünk van, mint mondjuk nekem, akkor ugyanazt az egy gyermeknek az ökológiai lábnyoma általában 1/7, mint hogyha egy gyermekem lenne. Sőt, sokszor még ilyen szempontból más is, mert egy nagy család általában amúgy is nem vesz új ruhát, hanem a kisebb örökli a nagyobbat. Amúgy is egy főre eső lakótér az kisebb, csak egy hűtőszekrény van az egész családnak nálunk, akkor 9 főre van egy hűtőszekrény, és így tovább. Tehát általában sokkal kisebb az egy főre eső fogyasztásunk és ökológiai lábnyomunk. Általában a nagy családok, vagy általában azok, akik több gyermeket nevelnek, nem röpködnek szanaszét a világban mondjuk nyaralni, és ebből már amikor kimegyek ezek a gyerekek és saját életet élnek, nekik sem lesz általában, tehát a meglevő pénzükkel is egy sokkal kisebb ökológiai lábnyomú életet szoktak élni, hiszen eleve másfajta fogyasztási szokásokhoz szoktak hozzá, például a férjem is 4 gyerekes családból származik, ő el nem tudná képzelni, hogy egy gyereknek saját szobája van, mert azt mondja, az kifejezetten káros, szociálisan, tehát nyilván egész más a szemlélet, mint egy egykének a fölnevelése és utána az életmódja is majd.
Köszönöm szépen. Amit még eszembe jutott így a beszélgetés során, az a nők helyzete. De nagyon sok tanulmány mutatja, hivatkozott megint az Oxfam szervezetre, hogy a nők globálisan egy hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak. Például egyes kutatók szerint a globális átlag jövedelem tekintetében, ugye nők 24%-kal kevesebbet keresnek egy azonos teljesítményű állásban, vagy pedig például a természeti katasztrófák áldozatai között is több a nő és a gyerek. De itt az IPCC munkával kapcsolatban érintettek ilyen kérdéseket, mint például a nők helyzete és az éghajlatváltozás konkrétan?
Pontosan, igen, ezt kimutatta a Kormányközi Klímavédelmi Testület is, és nagyon sok jelentés, hogy általában a nőket jobban sújtja a különböző környezeti problémák. Mondjuk, ha csak onnan kezdjük, hogy évente kb. 2 millió ember hal meg a légszennyezés eredményeképpen, és csak az épületen belül légszennyezés eredményeképpen, és ezeknek a nagy része nő és gyerek, hiszen ők azok, akik főznek, ők azok, akik otthon vannak, ők az, akik beszívják azokat a káros részecskéket, amik egyszerűen egy tűzön tudnak főzni, és innen indulva általában ők jobban érintettek az éghajlatváltozás hatásaiban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy lehetőségben is nekik van a több, mert azért nagyon sok szempontból a fogyasztási szokásokat egy családon belül sokszor befolyásolják a nők. A nevelésben, a gyereknevelésben mindenképpen az ő értékrendszerük nagyon fontos, amit átadnak a gyerekeknek. Tehát én azt gondolom, hogy megint egy kicsit aránytalan az igaz, az, hogy a súly is, a burden, tehát a teher is aránytalan, de én azt gondolom, hogy a lehetőség is szerencsére aránytalanul nagyobb. És itt csak visszatérnek, összekötném az előző kérdéssel. Az igaz, hogy az egyik, még ha itt a túlnépesedéssel kapcsolatban beszélgetünk, akkor az egyetlen lehetőséget, amit én is azért azt gondolom, hogy ez talán érdemes ezt az egyet terjeszteni itt a népességgel kapcsolatban, hogy az ők oktatását, azt mutattuk sokszor ki, hogy azokban az országokban, ahol a nőknek magasabb arányban van egy magas színvonalú oktatásuk, tehát van mondjuk középiskolai oktatásuk, ott általában azért kicsit kevesebb a gyerek szám. De továbbra is azt gondolom, hogy azért ez nem ilyen okozati viszony, hiszen továbbra is arról van szó, hogyha van más megélhetés, mint a kétkezi munkám, akkor már lehet, hogy amúgy is van lehetőségem elmenni tanulni, de amíg nincs lehetőség, annak a gyereknek kell menni tanulni, akár lány, akár fiú, mert a vizet kell hozni, és mert a tűzifát kell összegyűjteni, vagy egyéb módon kell a család alapvető megélhetéséhez szükséges tevékenységeket elvégezni, vagy szántani kell, vagy az állatokat kell kihajtani a mezőre, akkor be vannak zárva egy ilyen szegénységi csapdába, és akkor egy ilyen magasabb gyerek, ideális gyerekszámú csapdába. Tehát igen, esetleg az oktatás az mindenképpen jó befektetés, nem csak a népesség korlátozásról, szó sincs korlátozásról, csak az, hogy ilyen módon esetleg segítsük ezt a folyamatot, valamint olyan szempontból is, hogy az éghajlatváltozás hatása jelen, meg általában a környezeti hatásokon védekezni tudjunk. Tehát azért a tanultabbaknak sokszor könnyebb védekezni hatások ellen. Mondjuk ez néha egy kicsit nagyképűen hangzik, mert ugyanakkor viszont a tradicionális népeknek, akik még a pusztában élnek, vagy akik a természettel közelebb élnek, azoknak még néha sokkal nagyobb a bölcsességük azzal kapcsolatban, hogy lehet alkalmazkodni különböző természeti csapásokhoz.
Te egy sikeres ember vagy, tudományos életben is, a közéletben is szerepelsz, és nagy családos is vagy egyszerre. Ezt hogyan éled meg, vagy mesélj meg így zárásképpen egy pár gondolatot erről a kettő dologról, hogy a sikeres ember és a nagycsaládos élet hogyan jön össze.
Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, és nagyon megtisztelő a kérdés, de én egyáltalán nem tartom magam sikeresnek, egyrészt másrészt pedig, vagy hát miben mérjük a sikert? Nekem a siker a nagy család, akkor érzem magam majd sikeresnek, hogyha az én gyerekeim azok bölcsen lépnek ki, és úgy lépnek ki majd a családom kapuján, hogy megmarad a család összetartás, hogy mindegyiknek lesz egy olyan hivatása, amit szeret, és aminek a révén olyat tud majd csinálni, ami másoknak is jó, ami a földnek és az emberiségnek a javára válik. Én ezt fogom majd a sikerem mérőszámának tekinteni, és azt majd már lehet, hogy csak halálom után fog ez a siker kiderülni. Mindenképpen nagyon csodálatos ajándéknak tartom a nagy családot, és az életem legcsodálatosabb dolga, ami történt velem, ez a 7 gyerek, és nyilván az egész családom, édesanyám és a férjem, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezt kaptam. Emellett egy csodálatos ajándék, hogy a hivatásomat is csinálhatom, de ezt főleg úgy csinálhatom, ami még belefér amellett, és nagyon hálás vagyok ezért az egész a Magyarországnak és a Magyar Államnak, hogy ezt megtettem, és sőt, én ilyen szempontból fantasztikusnak tartom ezt az országot, hogy még a keleti országokon belül is nagyon kevés olyan ország van, ahol az a normális, tehát ahol nem néznek ezért ki, hogy én mondjuk 7 évig otthon vagyok, hát most már én 22 éve vagyok otthon nagyjából a gyerekekkel, az otthonlevés az azt jelenti, hogy nem kapok fizetést, de ugyanakkor megmarad a státuszom, az egész szociális rendszerben nem úgy szereplek, mint egy lumpen, mint egy munkanélküli senki, hanem ez hivatalosan el van ismerve az anyaság, mint egy állás, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos, tehát ez az egyik feltartató fejlődési cél, amit ritkán mondunk, hogy ebben Magyarország szerintem a világon az egyik legjobb, és ez egy csodálatos dolog, de ezen kívül azért még a munkahelyemnek, a Közép-Európai Egyetemnek is nagyon nagy hálával tartozom, hiszen itt most már nagyon sok éve tolerálják azt, és most már egy idén nem kellene, tehát most már a jog sem mondja nekik azt, hogy muszáj megtartani a munkahelyemet, akkor is, ha nem megyek visszatanítani, hanem ők még mindig tolerálják, és megértik, hogy én most még nem tudtam visszamenni tanítani, most már azért előbb-utóbb vissza fogok menni, de hogy nekem az első a család. Tehát ez egy csodálatos lehetőség volt, és egy csodálatos ajándék, amit nyilván egyrészt a magyar állam, a munkahelyem és a családom, a férjem és szüleim támogatása nélkül és a rokonai támogatása nélkül nem lehetett volna megcsinálni.
Hát köszönöm szépen, ez jó végszó is. Ürge Forsánc Diánával beszélgettünk, a Közép-Európai Egyetem professzorával, éghajlatkutatóval, Éghajlatközi Tudományos Testület tagjával és családanyával. Köszönöm szépen, Diána, ezt a beszélgetést, és mindenkinek szép napot kívánok.
Májusban a Mária Rádió témája az életvédelem. Ennek kapcsán beszélgetést hallhattak a túlnépesedés és az életvédelem kapcsolatáról Ürge Forsánc Diána klímakutatóval, a Közép-Európai Egyetem professzorával, aki egyben az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke. A beszélgetést Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke készítette. Köszönjük a figyelmet!
Hírek.
Csupa mozi gyerek nap a Puskinban.